Hogyan lehet megszabadulni a függőségektől? Mihez kezdhet valaki, aki úgy érzi, hogy sokadik próbálkozás ellenére sem sikerül megszabadulni valamitől, ami fogva tartja? És mihez kezdhet egy hozzátartozó, aki közvetlen közelről figyeli, hogy a szerette közelharcot vív valamilyen függőséggel? Sziasztok, Nyári Attila vagyok, ez a Biblia Elvitere Podcast legújabb része, és ebben a részben Németh Mihály, lelkigondozó, addiktológiai tanácsadó a vendégem, és ezekről a kérdésekről fogok vele beszélgetni. Szeretnélek megkérni, hogy iratkozzatok fel a csatornára, és kezdünk is. Misi, Isten hozott a stúdióban, nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Szervusz Attila, én is köszönöm szépen a lehetőséget.
A honlapodon úgy mutatod be magad, mint lelkigondozó, felépülő függő, ezre így felkaptam a tekintetemet, amikor olvastam, szenvedélybeteg segítő, és írsz arról, hogy ugye egy bentlakásos drogterápiás intézményben végzed a tevékenységedet többek között, ugye tapasztalati szakértőként szenvedélybetegeket segítesz, és hogy ugyanaz az intézmény ez, ahol te magad is megtaláltad a szabadságodat, miután 18 évig drog, gyógyszer és egyéb függőségekben voltál benne. És mielőtt egy kicsit belemennénk a te történetedbe, mert szerintem nem mehetünk el emellett, és nem is szeretnénk, csak egy gyors kérdés, hogy mi egy függőséggel küzdő ember érzelmi alapélménye?
Ez egyből jó kérdés. Először tisztáznám azt, hogy mi is a függőség. Uh-huh. Hogyha nem klinikai módon gondolunk a függőségre, akkor maga az élet. Hogyha belegondolunk, amikor megszületünk, egyből egy függő viszonyba születünk bele, függünk az oxigéntől, ugye levegőre szükségünk van, de függünk az ételtől, italtól, hogy valaki gondoskodjon rólunk. Első 3 évet nem élnénk túl valakinek a gondoskodása nélkül. Egyből egy függő viszony alakul ki.
De érdekes. Uh-huh.
És nagyon fontos látni azt, hogy már ott milyen kapcsolatok, milyen kötődések jönnek létre, hogy a gondozó hogyan reagál ránk. Ugye megfigyelték azt is, hogy az embernek nem csak táplálékra, vízre, nem csak erre az alapvető szükségekre van szüksége, hanem ugyanúgy az érintésre is, ugyanúgy, hogy valaki visszatükrözze a mimikáját, hogy milyen fontosak ezek a dolgok, és már itt elkezd kialakulni ez a kötődés, hogy hogyan függünk majd valakitől, vagy nem függünk valakitől. Hogyha ezek a kötődési szálak sérülnek, és bizonytalan lesz a kötődésünk, sokkal sérülékenyebbek leszünk, sokkal könnyebben kialakulnak függőségek. De hogyha megnézzük az addikció szót, ugye az addikció szó az latin eredetű szó, és a rómaiak kezdték el használni. Arra, amikor valaki tartozott egy római embernek, akkor az adósa lett, de nem simán adósa, hanem rabszolgája lett. És erre találták ki az addikció szót, hogy milyen szépen leírja ezt a függőséget, ez az addikció, hogy valaminek a szolgája, valakinek a szolgája leszel. Igen. De hogyha megnézzünk, van még egy szép magyar szó is erre, a szenvedélybetegség, hogy vannak a szenvedélyek, amire azért
minden... A szenvedély minden... alapvetően egy pozitív dolog is
így
tud
van,
lenni.
Így van, így van. És a függőségek is, ahogy mondtam, hogy a ételtől, a levegőtől, ezektől mi függünk, csak hogy milyen viszonyban vagyunk vele.
Igen, fú, de érdekes. Már látom, hogy lesz miről beszélgetni. Azt írod a honlapodon, hogy egy ilyen nagyon nagy betűkkel van kiemelve, hogy mindenki megérdemel egy második esélyt. Mesélj egy kicsit arról, hogy neked hogy történt az életedben ez, hogyan kaptál második, vagy nem tudom, harmadik, negyedik, hanyadik esélyt, és hogy miért alakult ki benned ez a meggyőződés?
Ahogy mondtad, hogy nem második esélyt kaptam, hanem sokadik esélyt, de nekem ez tényleg úgy volt második esély, hogy ahogy mondtad a felvezetőben is, hogy én ott gyógyultam, ahol jelenleg most dolgozok. Rácz Keresztúron egy drogterápiás otthonban, és én ott kaptam igazán második esélyt, ott teljesen tiszta lappal indulhattam, és újra kezdhettem építeni az életemet. És most már ennek 11 éve, és azóta tudok szermentesen élni, elhagytam a cigarettát, a kábítószert, az alkoholt, mindentől megszabadultam.
Köszönöm, hogy ebbe egy bepillantást engedtél. Biztos előjön még azért a személyes szál majd, ahogy beszélgetünk. Nagyon sokféle függőségről van szó, tehát elég egy gyors online keresés, vagy igazából csak ahogy élünk és beszélgetünk emberekkel, ugye beszélnek alkoholfüggőségről, nikotinfüggőségről, drogfüggőségről, de egyre inkább most már pornófüggőségről, társfüggésről, dopaminfüggőség. Nem tudom, annyi minden ilyen szó eszembe jutott, hogy készültem erre az adásra, és gondoltam, hogy felteszem neked, hogy ezek mennyire hasonlítanak, vagy mennyire különböznek egymástól. Meg egyébként az is érdekelne, hogyha mondtad az elején, hogy gyakorlatilag minden ember függő a születése, nem is csak a születése pillanatától, már korábbtól fogva, akkor hol van az, ahol ez ilyen betegessé, vagy nehézé, vagy károssá válik?
a kérdés első felére válaszol. Nagyon jól tetted fel a kérdést, hogy miben különbözök és miben hasonlít, uh-huh. mert különböznek is a függőségek és hasonlítanak Igen. is. Ami minden függőségnél közös alap, az az, hogy valami hiányállapotból jön létre. Uh-huh. Általában fennáll valami diszfunkció, diszkomfort érzet, stressz, uh-huh. elhanyagolás, és szerintem valahol szeretetéség uh-huh. van a háttérben minden függőségnek. Ez lehet valahol szerintem az alapja, hogy a embernek a természetes szükséglete az is, hogy szeretve legyen, érzelmi szükséglete. Szeretve legyen és elfogadva legyen. És szerintem ez alapjában valahol sérül.
És te neked is ez volt egyébként a történetedben a gyökere?
Hát valahol ez lehetett. Én is egy diszfunkcionális családban nőttem fel. Ez azt jelenti, hogy édesapám alkoholista volt, ő ilyen problémaivó volt. Ugye alkoholizmusnak van több Igen. válfaja, vannak a problémaivók, vannak a gépszíjasivók, meg vannak a szinten tartóivók.
Mi ez a gépszíjasivó?
Gépszíjasivó, aki ritkán iszik, de amikor elkezdi, akkor nem tudja abba hagyni. Szóval az is az alkoholizmusnak egy formája, hogy két hetente iszik, de akkor három napig iszik, vagy amíg el nem ájul. Aha. És nagyon sok ilyennel találkozok.
Érdekes. És akkor van a szinten tartóivó? Ez a folyamatosan nyomás alatt lenni.
Igen, ez a folyamat, aki már reggel azzal kezdi, hogy ne remegjen a keze, hanem megissza uh-huh. a kis pálinkáját. Azért én mostanában tömegközlekedéssel elég sokat járok, és a vonaton elég sokszor találkozok ezzel, hogy reggel már ott nyitják ki a kis könyves aktimát, meg szízszentik hozzá a sört, és
könyves
akkor így indítják a napot.
Aha. De egyébként nevetünk ezen, meg vannak ezek a vicces szavak, de egyébként döbbenetes volt nekem egy pár, talán két éve hallottam egy ilyen reggeli rádióműsort egy kocsiba ülve, és arról beszéltek, így kérték, hogy küldjenek be sztorikat az emberek, hogy milyen helyzetben találkoztak ezzel, és hogy tényleg jöttek a sztorik, hogy szülészorvos, buszvezető, tehát mindenféle szakmában megvan ez a szinten tartó ivó is, aki akár nem is tud megfelelő munkát végezni, ha nincs meg az a reggeli indító. Úgyhogy szerintem egy óriási problémáról beszélgetünk itt Magyarországon, de hogy mondod is, hogy neked is ez egy személyes sztoriból, és szerintem nehéz megtalálni azt, hogy látod így az embereket, hogy valahol ő egy szeretet hiányból fakadóan ide jutott, és nem lenézett. Tudod, vannak ezek az ilyen megbélyegző szavak, hogy na, ő egy alkoholista, ő egy drogos, és ezt szerintem nagyon sokszor ilyen címkeként használjuk.
Sajnos igen, hogy az fontos látni, hogy édesapám is problémaivó volt, de ezeket úgy is hívják, hogy magasan funkcionáló, amit is beszéltél, hogy ügyvéd, orvos, és ellátja a feladatát, miközben iszik. És a problémaivóknál azért a ivásnak a rendszeresség az általában sűrűsödni szokott, és valószínű, hogy a végére eljutnak ide a szinten tartó ivásig, szóval az egyik hozza magával a másikat. És nagyon könnyen megbélyegezzük az embereket, de látni kell, én is látom, hogy apának is rengeteg traumája volt, rengeteg sérülése volt, amivel sajnos nem volt foglalkozva, nem volt feldolgozva, és így próbálta kezelni Igen. a saját sérüléseit. Igen.
Szóval akkor ez a közös a függőségekben, hogy valamilyen szeretet hiányos állapotból.
Egy hiányállapotból.
Mi az, ami különbözik?
Ami különbözik, az mindenképp a egyénre és a környezetre mért káros hatás. Hogyha megnézünk mondjuk egy ilyen alkoholistát, aki már szinten tartó ivó, és minden nap innia kell, hogy el tudja látni a feladatát, vagy megnézünk egy ópiát függőt, egy heroin függőt, akinek kell a szer ahhoz, hogy egyáltalán a normális funkcióit el tudja látni, nem lehet összehasonlítani azért egy munkafüggővel, vagy egy testedzés függővel, amik mai társadalomban nem, hogy csak elismertek, de még támogatottak is. Uh-huh. Így felnéznek Igen. rájuk, hogy milyen jól néz ki valaki, milyen jól ellátja a munkáját, közben magánéletben meg lehet, hogy szenved, mert már egy függőség alakult ki.
Fú, de veszélyes.
Ugye vannak a kémiai függőségek, a szertől való függőségek, itt beszélhetünk illegális, illetve legális szerekről. A legális szer ugye a szerves oldószerek, ami annyira már nem divat, de régen azért uh-huh. divatos volt, az alkohol, a gyógyszerek, ezekhez legálisan hozzá lehet jutni, illetve vannak az illegális kábítószerek.
Igen.
Marihuána, a pörgetőszerek, a szedatív szerek, és most bejöttek az új típusú pszichoaktív anyagok. Igen. 2010 óta Magyarországra, ami elég nagy kár, és emellett vannak a kémiai függőségek mellett, vannak a viselkedési addikciók, és ide tartozik a pornófüggőség, amit már említettél, különböző evészavarok, ami érdekes, mert ide tartozik az anorexia például, meg a bulimia, nervóza, és most bejött egy új, az ortorexia, ami az egészséges táplálkozás függőség. És ezt most kezdik kutatni, és nagyon sokan függőik most ennek, hogy az egészséges táplálkozásnak.
Tehát az, amikor valamilyen szinte már kényszeresen egészséges.
Hát kényszeresen nagyon sokan például méregetik gramra pontosan az ételüket.
Ó, de érdekes.
Annyira kényszeressé válik.
Tehát akkor szinte az jön le ebből, nem, hogy az életünk minden területén fel tudja ütni valami a fejét, amitől függővé tudunk válni. Ez a hiányállapot miatt. Neked ki volt az, aki második esélyt adott, sokadik esélyt adott? Tehát, hogy személyhez kötődik ez nálad például, vagy inkább egy folyamathoz? Kíváncsi vagyok, hogy mi az, ami ezt a hiányállapotot végül így betöltötte?
Hogy mondtam, én 18 évnyi szerfüggőség után lekerültem Ráckeresztúra rehabilitációs intézménybe.
Te magad döntöttél úgy, hogy oda mész?
Hát igen, így utolsó esélyként. Nekem előtte volt egy nagyon súlyos balesetem, eltört három bordám, és az egyik bordám átszúrta a lépemet kint Ausztriában, így életmentő műtétem volt, és ott mondta a kezelő orvosom, hogy nekem rehabilitációra lenne szükségem. És mondta, hogy ha ezt az életvitelt folytatom, akkor meg fogok halni.
És előtte nem mondta neked senki?
Biztos mondták, csak szerintem nem hallottam meg. Akkor még nem voltam azon a szinten, vagy akkor még úgy éreztem, hogy én irányítok majd, én tudom, nekem ez így jó. Tudni kell, hogy míg eljut valaki a függőség, nagyon sok állomáson megy keresztül. És van a próbálkozás szakasza, amikor elkezdi a szert használni, ez mindig egy pozitív szakasz.
Mert hirtelen megkönnyebbül, jó élménye lesz.
Elveszi a szorongást, igen. Elveszi a stresszt, sokkal magabiztosabbnak érzi magát az ember, bekapcsolnak a jutalmazó rendszerek, úgy érzi, hogy végre elért valamit, végre ő is valaki, úgyhogy nagyon sok pozitív visszacsatolás jön az agyba. És ez az eleje. Csak utána meg kialakul a függőség, amikor már nem azért csinálod, hogy jó legyen, hanem azért csinálod, hogy ne legyen rossz.
Ezt amúgy egyértelműen érzi az ember, amikor átlép ebbe?
Persze. Persze, akkor már mindennapi létfunkció fenntartásához szükség van az anyagra, hogy felbírjak kelni, elbírjak indulni, el tudjam végezni a feladataimat, minden az anyagra van szükség. Amikor eljutottam ebbe az állapotba, sokáig próbáltam én is szabadulni saját erőből, csak a vége mindig zsákutca lett. Többször kimentem külföldre, és például a kemény drog használatot azt itthon hagytam.
Tehát amikor hoztál egy ilyen nagy életváltást, akkor azért voltak ilyen sikerélményeid?
Úgy éreztem, hogy siker, csak nem vezetett sehova. Érdekes. Például volt, hogy kimentem 2006-ban, kimentem Hollandiába, egy autókezmatikába kezdtem dolgozni, kemény drog használatot itthon hagytam, de azért ami ott legális, azzal mindennel éltem. És nagyon jól kerestem, mégsem ment egyről kettőre az életem. Elkezdtem kint is bűncselekményeket elkövetni, 2008-ban kiutasítottak az országból, hazajöttem, és minden kezdődött előről. Visszacsúsztam ugyanoda.
És akkor végül elmentél, tehát valamiért beütött ennek az orvosnak
a mondata,
és úgy döntött, hogy elmész rehabilitációra, és ott mi történt veled? Tehát mi az, ami ott téged igazán... Tehát, mert úgy képzelem ezt, hogy te nagyon sokat próbálkoztál előtte, és valószínűleg különböző módszerekkel, mantrákkal a fejedben, amit így mondtál magadnak, most nem ilyen vallási értelemben mantrák, de hogy így, mi az, ami ott mégis átbillentett? Ami mégis segített végül kilépni ebből.
Hát az, hogy már nagyon próbáltam ebből szabadulni, és egy utolsó esélynek megpróbáltam, azt el kell még mondani, hogy én először 17 évesen voltam pszichiátrián a függőségemmel, akkor kezeltek, de ott azt csinálták 17 évesen az orvosok, Győrbe voltam a pszichiátrián, és kaptam gyógyszereket, hogy elmúljon az elvonásom. Úgyhogy úgy mentem ki a kórházba, hogy tudtam, hogy milyen gyógyszert kell feliratni az orvosra, hogyha esetleg nem jutok szerhez, akkor mit kell bevenni, hogy igen. Ne fájjon. És ezzel a tudattal mentem ki, így csináltam végig 18 évet. Mondom, nagyon sok mindenbe próbáltam szabadulni, és amikor történt ez a baleset Bécsbe, akkor kint már nem volt biztosításom, így haza kellett jönnöm. És körbe telefonálgattunk itthon a rehabokon, de mivel súlyos, hát intenzív osztályon voltam kint, 18 év szerhasználat, mindenhol azt mondták itt Magyarországon, hogy először menjek kórházba, tegyenek rendbe, és akkor utána mehetek rehabra. Úgyhogy visszakerültem ugyanolyan oda a pszichiátriára Győrbe, hol 17 évesen is voltam. És ott mondta a kezelő orvosom, hogy én rajtam már csak Isten segíthet, olyan állapotban voltam. És volt Isten tisztelet a kórházba, lementem Isten tiszteletre, és a kezembe adott a lelkész egy könyvet, aminek az volt a címe, hogy Történeteink, és a Ráckeresztúri srácoknak a szabadulása volt leírva, hogy Isten segítsége, hogyan szabadultak meg a drogoktól, hogyan változott meg az életük. És akkor a könyvvel szaladtam a kezelő orvoshoz, hát hogyha rajtam csak Isten segíthet, akkor én ide akarok menni. Így sikerült lejutnom Ráckeresztúrra, és ott kezdődött el tényleg a változás. És azt mondom, hogy az első, ami megérintett, az maga a közösség. Uh-huh. Amikor beléptem oda, ott volt 30 drogos fiatal, ugyanolyanok, mint én, uh-huh. de mégis valami más volt. Más volt a tekintetük, ki volt tisztulva, látod a szemén, amikor yeah. valaki beelkezdődik a változás. Énekeltek nekem, megölelgettek, nagyon furcsa volt, drogosok mit ölelgetnek engem, mit akarnak tőlem. Uh-huh. És ez a szeretet, ami ott tartott, és utána pedig az elfogadás, amit a munkatársaktól is éreztem, uh-huh. az pedig hogy tényleg azt éreztem, hogy ők bíznak benne, hogy van még esély. És igen. azért azt tudni kell, hogy akkor is a munkatársak, azok általában felépült szenvedélybetegek. És előttem nem volt egy pozitív minta, nem volt egy pozitív kép. És ott láttam először ezt, hogy ő 10 éve józan, ő 15 éve józan, lediplomázott, megy az élete, családja megy, aha. hogy egy normális tehát életet lehet egy ennyi.
Perspektívát végül
így
is.
Van, egy új látást.
Igen. Hú, tehát hogy eleve volt egy visszaértél a startmezőre, tehát érezted, hogy ez a kör ez bezárult, aztán végül is kezedbe került ez a kiadvány, tehát Isten különböző módokat használt azért, hogy így összerakja a te utadat, és aztán ott volt a közösségnek a megtartó ereje, és gondolom az evangélium is. És amúgy akartam is erre rákérdezni nálad, mert most beszélsz erről, ugye, hogy rajtad csak Isten segíthet, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy te hogy látod ezt? Mert szerintem van két véglet, most akkor én mondom el a teóriámat, vagy amit látom, hogy van egy ilyen jelenség, hogy keresztények sokszor azt mondják, hogy csak ima, hit, még jobb ima, még nagyobb hit, és akkor majd megszabadulsz, és nem kell itt orvoshoz menni, meg nem tudom mi, hova menni. Csak ugye ennek az a nagyon-nagyon kegyetlen árnyoldala van, hogy oké, és ha te nem szabadulsz meg, akkor te nem hittél eléggé. És ez embereket konkrétan az öngyilkosságig tud lögdösni. Ez a fajta vád, ezt nagyon egészségtelennek tartom. És van, akik pedig azt mondják, hogy hát csak elvonó, és csak menjél rehabra, és stb. És közben látjuk, hogy ez egy nagyon nagy a visszacsúszási erő. És úgy látom, ahogy olvasom a kutatásokat, hogy nagyon összekapcsolódik ez a két dolog. Tehát amikor ott van a szakmaiság, és ott van a hit, az isteni segítség, akkor tud igazán nagy dolog történni. De nagyon kíváncsi vagyok, hogy te, aki benne voltál ebbe, és átélted, hogy élted meg ezt? Tehát, hogy mi volt a hitnek az a plusz szerepe ebben, meg hogy kapcsolódott össze a te történetedben, meg az emberek életében, akiket láttál, a hit és a szakmai segítségnek a hatása?
Ez most egy nagyon nehéz kérdés amúgy, uh-huh. mert én is hiszek ebbe, hogy Isten a szabadító, meg tud uh-huh. szabadítani, miközben azt is látom, hogy nagyon sokan megtérnek, hisznek Istenben, mégis visszacsúsznak. Uh-huh. Illetve látom azt is, hogy valaki nem tér meg, azt mondja, hogy őt ez a vallás dolog nem érdekli, ő csak meg akar gyógyulni, és tudja működtetni az életét. Hm. És szerintem a keresztények fejébe sokszor összemosódik a megtérés, meg a drogból való szabadulás, hogy ez hm. a kettő nem mindig ér szerintem össze. Szóval Isten nélkül is szerintem ki lehet lépni ebből a körforgásból, vagy lehet, hm. lehet józan életet élni, csak hogy Istennel meg biztos egy sokkal teljesebb életet, vagy egy sokkal nagyobb perspektívát. Mm. Ugye, hogyha nem tér meg valaki, vagy nem hisz Istenbe, akkor ez a földi, max a földi élet korlátozódik, hogyha meg valaki megtér, akkor kap egy örök életet.
Ezért könnyebb kijönni egy függőségből, ha hisz valaki?
Ezt nem tudom megmondani, nekem sokkal könnyebb volt saját példámról tudok beszélni, mert azért az első két hónap arról szólt, hogy lejöjjek a szerről. Mm-hmm. És utána azért szembe kellett nézni magammal tiszta fejjel. Uh-huh. Pont ami elől menekültem, hogy milyen ember is lettem, uh-huh. mennyi uh-huh. embert bántottam magamat, hogy bántottam családomat, környezetemet, mennyi kárt okoztam, ennek a súlya mind rám nehezedett. Uh-huh. És ettől engem csak egyedül Isten tudott megszabadítani.
Nagyon köszönöm, hogy ilyen őszintén beszélsz egyébként a saját történetedről is, és én meghallgattam veled egy interjút a Pax TV-n, tehát egy kicsit én már így hallottam ezeket, csak azért is kérdeztem bele, hogy a hallgatók hallják, de bárki rákereshet, és így részletesebben megismerheti a te történetedet. De arra gondoltam, most egy kicsit menjünk át abba, hogyha tényleg hallgat minket valaki. Mivel találnak meg? Tehát mondtad, hogy dolgozol ebben az intézményben, de van egy magánpraxisod is. Mit látsz most így a legjellemzőbb függőségeknek? Tehát mi az, amivel ma itthon az emberek leginkább küzdenek, ha lehet egyáltalán ilyet megfogalmazni? Mivel találnak meg leggyakrabban?
Hát ez, hogy mivel küzdenek az emberek, meg mivel találnak meg, ez nem mindig találkozik szerintem. Hmm. Amivel leginkább ma küzdhetnek az emberek, ez a társfüggőség, ami nagyon sokszor a felszínre se jön. Uh-huh. De azt látom, hogy azért nagyon sok ember benne van.
Mit jelent egy társfüggőség?
két részre osztanám, van egy, ami a kapcsolati függőség, aki egyedül nem érzi teljes embernek magát, mindig szüksége van a másik megerősítésére, hogy a másik mellette legyen. Ez az, amikor összejön valakivel, és akkor naponta, hogyha nincsenek is együtt 8-10 üzenettel bombázza, hogy az a szál megmaradjon, nem tud leszakadni róla, folyamatos megerősítésre vár, ez a kapcsolatfüggő, illetve van a társfüggő, aki a függő egyéntől függ. És nagyon sokszor függő párt választanak, alkoholistát, szenvedélybeteget, és látványosan szenvednek mellette, de viszont ebbe érzik jól magukat, valahogy ebbe tudnak jól működni, hogy ők majd megmentik a másikat, ők majd segítenek, és mindig ott vannak a másik mellett.
Ha valaki úgy van, hogy ott hallgatja ezeket, és azt mondja, hogy hát igen, lehet, hogy én is benne vagyok. Tehát most azért elég sokféle függőségről beszéltünk már. Valaki így észleli magán a függőség korai jeleit, vagy akár évek óta benne van, vagy csak érzi, hogy kezd átcsúszni ebbe a próbálgatásból a rabság kategóriába, akkor mivel bátorítaná valakit? Tehát, hogy milyen gyakorlati tanácsokat tudsz adni? Mit tehet ilyenkor az ember?
Ez mindig egyénfüggő. Először mindig az egyént kell megvizsgálni.
Hát ide hívtalak, azt hittem, hogy adsz egy receptet.
Nagyon sokan amúgy így keresnek meg, hogy leülnek, és akkor mondjam. Uh-huh. És akkor mondjam ki azt a varázsigét, mondjam el azt a varázsigét, hogy ők ne sóvárogjanak, ne kelljen használniuk, az ürességérzésük be legyen töltve, és megszabaduljanak, és úgy menjenek ki az ajtón, hogy innentől már jól vagyok. De ez mindig egy folyamat, és mindig rá kell nézni, hogy ki az illetőm, mi a családi rendszere. Én azért rendszer szemléletbe gondolkozok, és a függőség az mindig csak egy tünet. Uh-huh. És maga a rendszer, a kliens körül a rendszer az, ami legtöbb esetben valahogy.
És ennek a rendszernek része a család, mi még?
Hát a kapcsolatok, az egész kapcsolati rendszer. Uh-huh. Barátok, szociális helyzet, család, közvetlen hozzátartozók.
És akkor ilyenkor úgy kezdődik, hogy te beszélgetsz velük, és feltérképezed ezt, hogy miben vannak?
Hát nem, általában amúgy így ismerősökön keresztül találnak meg, vagy van egy Facebook oldalam, addiktológiai tanácsadás néven, ott szoktak jelentkezni, illetve van egy weblapon is, aminek a elérhetősége majd meg lesz szóval a leírásba, és általában így találnak meg. Szokott lenni egy fél órás első telefonos beszélgetés, ami ingyenes. Uh-huh. Ott felszoktam mérni azért nagyjából, hogy mivel is van dolgom, én kompetenciám, én hatásköröm, amivel foglalkozok, mert azért nagyon sokan megkeresnek azzal, hogy szenvedélybetegség, és kiderül, hogy amúgy pszichiátriai beteg, csak közben nem úgy szedi a gyógyszert, ahogy kéne, vagy valami csúszás van az életében.
Ez rögtön az első beszélgetésből ki tud.
Hát azért én ki tudom húzni az emberekből.
Láttál már karomban.
Hát rákérdezek konkrétan, uh-huh. Igen, meg szoktam is kérni, hogyha van pszichiátriai vizsgálatról valami lehet, akkor azt hozzák magukkal, és akkor szokott lenni egy első interjú, ahol állapotfelmérés szokott történni, hogy megnézzük azt, hogy mennyire van benne, amit mondtál, hogy próbálkodás szakaszában van, ez lehet egy leválási kísérlet amúgy a szülőkről, vagy tényleg egy tinédzserkor, azért a tinédzserek mindig egy veszélykereső magatartást mutatnak, és nagyon sokan vannak, akik körül jó a szociális háttér, jó a családi háttér, nem érte őket sok trauma, jók a megküzdési stratégiáik, azok általában, hogyha ki is próbálgatják a szereket, nagyon kevés ragad benne, vagy sokkal könnyebben jönnek majd ki belőle. De azt látom azért, aki súlyosan benne ragad a drogfüggőségbe, ott nagyon érdekes, mert a férfiaknál általában az apakép sérült. Vagy nem volt jelen, vagy érzelmileg nem volt elérhető, azért, mert alkoholista volt, vagy pszichiátriai beteg volt, vagy nem is volt jelen, mert börtönbe volt, vagy elváltak a szülők, és nem látta a gyerek. Szóval az apa kép sérül legtöbb.
Így van, hogy a fiúknál inkább az apa, a lányoknál inkább az anyakép?
Hát azt nem mondanám, hogy a lányoknál az apakép, mert én férfiakkal dolgozok, úgyhogy erre van rálátásom. Aha. Magánban ők is meg szoktak keresni, ővelük is foglalkozok, de itt erre annyira nem. Nincs még rálátásom, hogy mennyire férfiaknál nagyon sokszor ez jön ki, hogy az apakép az sérült.
És mennyire könnyen nyílnak meg egyből az emberek?
Hát ez megint nagyon változó. Valaki egyből nagyon őszinte és leül, és egyből mindent borít, valakit belőle meg csípő vagy harapófogóval kell kihúzni a szót, szóval nagyon változó ez, hogy ki mennyire nyitott, ki mennyire tud megbízni. Ez is szerintem ott alakul ki egyből, hogy anyával milyen volt mondjuk a kapcsolat, hogy tud-e bízni az emberek, ez az ősbizalom megvan-e. Akiben ez megvan, az sokkal könnyebben beszél magáról. De az általában nehezebben is kerül amúgy oda, aki könnyen beszél, nem csak magáról, hanem az érzéseiről.
Igen. És akkor te, mikor érdemes egyébként segítségért folyamodni? Beszélünk itt, ez a próbálgatás időszaka vagy rabság, de hogy érdemes már a próbálgatás időszakában egyébként segítséget kérni?
Vagy csak... Hát, hogyha úgy érzik, hogy ezzel probléma van, akkor mindenképp.
Ha érzik, hogy csúsznak egy lejtőn lefelé. Azt gyanítom, hogy vannak, akik most azért nézik ezt a beszélgetést, és azért kattintottak rá, mert egy számukra fontos személy rabja valamilyen függőségnek. Tehát lehet, hogy nem is. Valahogy az van bennem, hogy lehet, hogy aki maga függő valamitől, az kevésbé kattint erre, mert lehet, hogy tudod, érzi, hogy akkor szembesülni kellene, de persze nyilván eljön az a pont mindenkinek az életében, amikor kész szembenézni ezzel. De szerintem azért sokkal több ember úgy fogja nézni ezt a videót, hogy valamilyen hozzátartozója, közelebbi, távolabbi, benne van valamiben. Egyébként én magam is megtapasztaltam ezt, és nagyon emlékszem arra, hogy milyen nehéz egy függő személy hozzátartozójaként tudni, hogy most mihez kezdjünk, kihez forduljunk, mit csináljunk, tudod, mi dolgunk-e, nem a mi dolgunk. Bajt csinálok, hogyha szólok, vagy éppen segíteni fogok. Mit tanácsolsz a hozzátartozóknak? Tehát mivel tud egy függő személy hozzátartozója tenni pozitív értelemben azért?
Ez is jó kérdés, mert amúgy az esetek nagy részében a hozzátartozók teszik meg az első lépést. Nem is az, akivel baj van, hanem a hozzátartozók. És én első körben akkor a hozzátartozóval szoktam dolgozni. Hogy pont ez, hogy hogyan tud jól segíteni.
Érdekes.
És hova tud fordulni segítségért. Vannak nagyon jó hozzátartozói csoportok. Van az Alanon nevű 12 lépéses csoport, de nem 12 lépéses csoportok is. Nagyon sok helyen van.
Mi az, ami tipikusan egy rossz segítség?
Hát, hogyha meg akarom menteni, meg úgy érzem, hogy tőlem függ az ő jólétem, meg majd, hogyha én megoldom az ő életét, meg én jól csinálom, akkor majd ő felhagy a szerhasználattal, és ez egy tévút. Mert a hozzátartozó a legtöbb, amit tehet, hogy elkezd magával foglalkozni, és ő jól lenni.
De érdekes, miért van ez így? Tehát, hogy miért függ ettől?
Mert szerintem minél jobban bevonódik, annál nehezebb lesz jól segítenie. Egy családtagon szerintem amúgy is nehéz, hogyha megkérdez egy orvos, biztos, hogy nem fog neki elni, mondjuk a gyapa nem fog neki elni műteni a fiát, hogyha van rá lehetőség, hogy mást megkérjen, mert annyira közel áll hozzá, hogy biztos, hogy nagyon nehéz lehet megvágni. Ugye a függőség az egy betegség, és ez is jó, hogyha nem családon belül van gyógyítva. De ugyanígy sokszor akaratgyengeségnek mondják, vagy azt mondják, hogy old meg te az életedet, te csináltad magadnak, ez se biztos, hogy mindig működik, mert mondom, ez egy betegség, és magadat nagyon nehéz meggyógyítani. Nem azt mondom, hogy lehetetlen, de nagyon nehéz saját magadat meggyógyítani. Hogyha van egy gyógyítód, akkor szerintem sokkal könnyebb.
Hát vagy akár házastársaknál, és szerintem nagyon gyakran ugye a külvilág még azt is kommunikálja, hogy valójában miattad iszik, miattad lett drogos. Tehát, hogy megvan ez a stigma, és nem tudom, hogy mit találsz ilyenkor, amikor hogy vezeted ezt föl, hogy igazából neked kéne jól lenned, azzal tudsz a legtöbbet segíteni, miközben ő maga is éppen agyon van verve valószínűleg. Akár a saját vágyai, akár mások vágyai által.
Igen, amit el tudunk kezdeni dolgozni, az a határok felállítása.
Aha, tehát ezzel szoktad így kezdeni.
Hogy meghúzni, igen, hogy mi az, ami melyik belefér, meg hogy a magát az ember támogassa, de a függőséget azt ne támogassa. Mert például szülőknél nagyon sokszor látom, hogy már függő a gyerek, de még ugyanúgy odarakják elé a kaját az asztalra, odaadják neki a zseppénzt, megveszik neki a ruhákat, és hogyha bele van ebbe kéményelmesedve, ki van szolgálva, akkor miért szabadulna belőle, nincsen motivációja. Hogy azt mondják, hogy el kell érni valamennyire a mélypontot, hogy akarjon változni, és ehhez hogyan lehet hozzásegíteni, hogy érezze azt, hogy már rossz. Mert azért látni kell, hogy sok embernél azért ez egy kényelmes is, hogy használok, és nem kell problémákkal foglalkozni, nincsenek felelősségek. Amúgy én is most már 11 éve vagyok józan, abstinens, és sokszor sok a teher, nagy a teher a vállamon, sok a felelősség, és azt érzem, hogy sokkal könnyebb volt, amikor anyagoztam. Nagyon sokszor jön ez az érzés, hogy nagyon nehéz az élet. De igen. Aztán, amikor meg tudok vele küzdeni, akkor rájövök, hogy milyen jó érzés, hogy erre is képes vagyok. Sok embernél lesz hiányzik, hogy nem akarnak küzdeni, nem akarnak megküzdeni. Néha picit bele kell őket tolni abba a helyzetbe, hogy tudjanak, meg akarjanak küzdeni.
Igen, csak azért egy hozzátartozó ilyenkor biztos vizionálja magában, hogy és ha én most határt húzok, és túl durva határt, és igazából én fogom mondjuk okozni azt, hogy ő mondjuk eljut akár öngyilkosságig, vagy még lejjebb kerül, ennek a felelősségét felvállalni, azért ez nagyon...
Igen, vannak ilyen szélsőséges nézetek, például, hogy azt mondják, hogy egyből például szülőnek, hogy a gyerek anyagozik, akkor egyből ki kell rakni az utcára, kizárni a lakásból. Én nem mondom ezt, hogyha már tényleg veszélyezteti a szülőket, hogyha eltűnnek otthonról a dolgok, pénzt lop, akkor tényleg érdemes drasztikus megoldásokhoz vagy lépésekhez nyúlni, de hogyha ezek még nincsenek jelen, akkor érdemes úgy segíteni, hogy még jelen van, nem ilyenekhez folyamodni.
Jut eszedbe most olyan történet, aki, és nem, nyilván nem névvel, kérlek, hogy meséld el, de valaki, akit így láttál konkrétan megszabadulni, és így nagyon nyomot hagyott benned.
Több szabadulásnak részese lettem, hála Istennek. Most legutoljára volt magánkliensem, aki nem is azt mondom, hogy ilyen látványos szabadulás, de úgy érzem, hogy egy jó úton elindult. Annyira a számítógép rabja lett a srác, hogy 16 éves korára eljutott oda, hogy még bejárt iskolába ugyan, de ilyen éjjel 2-3-ig a számítógépet nyomta, iskolában már nem tudott teljesíteni, leromlottak a jegyei, szinte aludni járt be az iskolába, és hazament, és egy ilyen online játékba volt benne, és ezt játszotta, és a szülők már nem tudtak mit csinálni. És mindig itt is a srác miatt kerestek meg a szülők, de négyszer eljöttek úgy, hogy hozni akarták a gyereket hozzám, és nem tudták elhozni, mert ő a számítógépes játékkal játszott. Ötödik alkalomra nem én hozzám jöttek, hanem én mentem ki a sráchoz. Beszéltem vele, hogy ezt valahogy korlátok közé kéne szorítani, megbeszéltük a szabályokat, ő ezt aláírta, persze nem tudta tartani, mondtam, hogy egy hét múlva visszamegyek. Egy hét múlva visszamentem, ő amiket megbeszéltünk,
tudtad, hogy nem azt fogja
tudni. Persze, hát valószínű, hogy nem. De azért megpróbáltuk, nem tudta tartani, félre rakta a szerződésünket, és én fogtam, kihúztam a routert, persze a szülőknek az engedélyével, kihúztam a routert, és elvittem magammal. Ennek következménye az lett, hogy 2 nap múlva sajnos a gyermekpszichiátrán kötött ki a srác, annyira összeomlott, tényleg, mintha a világát vettük volna el. Ben volt 1,5 hétig a kórházba, és 1 hét után már újra elkezdett olvasni, társasozott benne a többi sráccal, elkezdte újra élvezni az életet, és úgy jött ki a kórházból, hogy azt mondta, hogy nincs erre már szüksége, hogy végre megszabadult ebből. Szóval már ő is tehernek érezte meg, csak annyira benne volt ebbe a körforgásba, hogy nem tudott belőle kilépni. És ennyi kellett, hogy a szülők nem tudták megtenni, hogy elvegyék tőle, mert akkor már tört, zúzott, fenyegetőzött, tényleg mindegy rendes függő.
És van olyan, most ez a nehezebb kérdés lesz, tehát hogy van olyan, aki viszont így, tehát hogy dolgozott fel azt, amikor valaki próbál segíteni, sok energiát beletesztek, látod, hogy a hozzátartozók is, és mégsem sikerül úgymond segíteni.
Hát ez nem az én kudarcom, és soha nem élem meg kudarcnak amúgy, hogyha valaki visszacsúszik. Ez az egyénnek a választása, meg egyénnek a felelőssége. Én mindig azt mondom, hogy én magukat tudok szórni, meg tudok egy más perspektívát mutatni, egy más utat mutatni, és az meg már az egyénem múlik, hogy ezt választja, vagy a régit.
Igazából neki kell már döntenie.
Igen.
Misi, nagyon köszönöm, hogy vállaltad a beszélgetést, és hogy megosztottad ezeket a dolgokat. Hogyha valaki hallgatta ezt, aki vagy benne van függőségben, vagy közvetlen hozzátartozója, valaki közeli ember, és szeretne megtalálni téged, felvenni a kapcsolatot, hol tudnak a legegyszerűbben így kapcsolatba lépni veled?
Hát legegyszerűbben a közösségi médián keresztül, a Facebookon, van az addiktológiai tanácsadás oldalam, Facebook oldalam, illetve van weblapom, ez is addiktológiai, kötőjel tanácsadás, természetesen ékezet nélkül, és ott meg lehet találni telefonszámomat, illetve e-mail címemet, és a pénz ne legyen akadály, szóval az első telefonos beszélgetés ingyenes, és továbbba is tudok segíteni, hogyha csak ez lenne az akadály, szóval nyugodtan keressenek.
Én szerintem sokaknak reményt adtál most ezzel, úgyhogy köszönöm szépen.
Én is nagyon köszönöm a beszélgetést.
Nektek is nagyon köszönöm, hogy velünk tartottatok. Remélem, hogy sikerült megint olyan tartalmat hozni, olyan gondolatokat, olyan ismereteket, ami aztán segíteni fog nektek ebben a témában, ebben a nehéz témában. Még egyszer szeretném megismételni, amit az elején mondtam, hogyha megtennétek, hogy feliratkoztok a csatornára, az nagyon sokat segít, illetve hogyha szeretnétek beszállni a podcast finanszírozásába, erre is van mód, az erre vonatkozó linket megtaláljátok a leírásban. Van egy Facebook csoportunk is, a Biblia Elvitere online közösség, ahol tudjuk folytatni a beszélgetést, egyébként majd oda a csoportba is betesszük ezeket a linkeket, amelyeket Misi említett, és a jövő héten pedig jelentkezek a következő epizóddal, és addig csak azt az egy mondatot ne felejtsétek el, amit mindig elmondok a végén, hogy Istennel több van az életben, és szerintem ez a mai témához kapcsolódóan egyértelműen ki is derült. Úgyhogy sziasztok!